Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égből, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot, vagy az órát senki sem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az atya. Ezek az evangélium igéi. Amikor az ég erői megrendülnek, amikor a gyötrelmek véget érnek, amikor az életünk a földön befejeződik, elég komoly témánk van a mai vasárnapra, mindenről összevontan szeretnék beszélni. Így is mondhatnám, hogy a mulandóságunk, a halandóságunk, a végességünk, a tökéletlenségünk, beleértve még azt is, hogy Jézus, ahogy nem egyszer beszél erről, ezt még én se tudom. Hogy ki ül a jobbomon és balomon, ezt a mennyei atya tudja. Hogy mikor jön el a pillanat, ezt is a mennyei atya tudja. Tehát összefoglalva, az emberi természetnek most erről az oldaláról szeretnék elmélkedni az evangélium alapján. Halandóság, mulandóság, tökéletlenség, végesség, nem tudás. Mit kezdjünk ezzel? És az első gondolatunk így szólhat, hogy kétségkívül egy életen keresztül tudatosan, nem tudatosan küzdünk és küszködünk az emberi természetnek ezen adottságaival. És lehetőségünk van arra, hogy mindezekre valamilyen, így mondom most összefoglalva, valamilyen lélektani választ adjunk. Tehát valami olyan választ, ami a lélektan tárgyköréből megérthető. Igen ám, de pontosan az emberi természetnek erre a részére nem tűnik elégségesnek, ha csak valamilyen lélektani választ adunk, hanem szükségesnek tűnik, hogy adjunk rá valamilyen spirituális választ, valamilyen hitbéli választ. Ha ezt egy kicsit még jobban szálaszhatom, azt mondhatnám, hogy az ember az emberi természetére adhat valami lélektani választ arra helyzetre, amiben vagyok, arra az állapotra, amiben átérzem és átélem azt a helyzetet, de az szükséges válasz lesz, de nem lesz kielégítő, mert ezek nem adnak választ a létezésemre, az életem alapjára. Egy egész konkrét példát szeretnék most ide hozni, ezen keresztül ez megérthetővé válik, és a többi ennek a példának a logikájára kerül majd kifejtésre. Hát akkor az első gondolat így szól a bevezető után, hogy hát az ember egy olyan lény a létezéséből adódóan, hogy vágyjuk a biztonságot. Keressük a biztonságot, bele van rajzolva az emberi szívbe és az emberi sejtekbe és természetbe. Mit jelent az, amikor erre az ősi emberi kikerülhetetlen vágyunkra valamilyen lélektani választ adunk? Ha a helyzetre adjuk a választ, akkor törekedni fogunk a biztonság megteremtésére. Ha az állapotunkra adunk választ, ahogyan átéljük ezt a helyzetet, akkor érdemes törekednünk a biztonság érzetünk kimunkálására. Tehát biztonság és biztonságérzet. Adunk akkor erre valami lélektani választ, de az ember számára ez nem lesz elég. Mert az emberi létezése pusztán csak lélektani választ adni, az válasz lesz a helyzetre, válasz lesz a jelenlegi pillanatnyi állapotomra, de nem lesz válasz az emberi létezésem lényegére, mert arra valamilyen spirituális válaszra van szükségem. És hogy ez mennyire így van, felejthetetlen számomra, tizenvalahány évvel ezelőtt valahogy pont előkerült az embernek ez a törekvése biztonságra, és erről volt szó, majd... Azután megkeresett engem egy hölgy, és a következőt mondta, hogy ő ilyen gyönyörű beszédet, egy nagyszerű beszédet talán sose hallott, hogy ő elképesztően lelkes lett, mert ő tulajdonképpen biztosításokkal foglalkozik. És hogy most ő megértette, hogy mi a dolga, és hogy mi dolgozhatnánk együtt. Hogy én akkor beszélnék erről, hogy hogy is az ember mindenképpen kiszolgáltatott, mulandó és esendő, és utána ő jönne, és kötnék az életbiztosításokat. Most odáig nem jutottunk el, hogy kapok-e valami jutalékot, de hát tulajdonképpen azt se tudtam. Szinte olyan volt ezt, hogy köpni nyelni nem tudtam, hogy valaki így ragadta meg azt a beszédet. Hát ennél jobban nem tudom elmondani, hogy amikor az emberi természetre valaki csak valami a helyzetre és az állapotra valami lélektani választ ad. Mert magunk között szólva, lehet, hogy valaki, aki átéli az emberi természetének ezt a kiszolgáltatottságát, és elmegy és köt egy életbiztosítást, és közben átéli azt, hogy na, akármi is történik velem, akkor ennek kapcsán tudok gondoskodni a családomról és másokról, én el tudom képzelni, hogy ő megnyugszik. És ez lélektanilag egy jó válasz lehetőség lesz neki az állapotra és a helyzetre, hát csak nem a létezésére. Hát a létezésünkre az életbiztosítás nem válasz. De akkor mi az, amit válasz lehet? Az első gondolatnál akkor tehát azt mondhatnám, hogy amikor eljutok például oda, átélve azt, hogy a létezésem okán a biztonság egy örök kérdés számomra, ahogyan Jézus azt mondja a kereszten, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ez egy spirituális válasz. Ez egy hitbéli válasz. És az ember adhat a helyzetére és állapotára számtalan választ, az nem lesz válasz a létezésünkre, mert arra valamilyen spirituális válaszra van szükségünk. És nem véletlen, hogy éppen Jézusnak a mondatát idéztem abban a kiszolgáltatott helyzetében, azért, mert a spirituális válaszaink, ha Jézushoz tudnak kapcsolódni, azok valódi válasszá tudnak bennünk alakulni és válni. Így mennék akkor tovább. Először mondanék egy-egy gondolatot, milyen az, amikor a helyzetre, állapotra adunk valami lélektani választ, ami szükséges, de nem elégséges. Majd pedig egy gondolat, egy lehetőség a spirituális válaszadásról. A második gondolat akkor így szól, hogy kétség kívül halandóak vagyunk. Hogy ez az emberi természet a mai evangéliumból is adódó, kikerülhetetlen része. És a halandóságra milyen választ adhatunk? Egy olyan kedveset mondott nekem egy idős úr. Az idős úr a következőt mondta: Feri, azért jöttem el gyónni, mert betöltöttem a 80-at. Hát ez megér egy gyónást. De nem csak ezt akarom idehozni, hanem azt mondja, tudod, annyira jól esik nekem, hogy én megértem ezt a 80-at. Azért esik jól, mert amíg nem voltam 80, hát már azért idős vagyok, 79 évesen se voltam fiatal, mindig arra gondoltam, hogyha én mondjuk most meghalok és eltemetnek, esetleg akkor a pap vagy valaki azt mondja, hogy hát 70-valahány évet élt, élhetett volna még. A mai lehetőségeink alapján még azt is mondhatnánk, hát nem is volt még olyan idős. Azt mondja, hogy betöltöttem a 80-at. Szerintem, ha a pap temet, mondhatja már azt, szép kort ért meg. Hát szerintem tényleg mondhatja a pap, hogy szép kort ért meg, és hát ezt egy csodálatos emberi válasznak tartom arra, hogy halandóak vagyunk. Hogy ténylegesen milyen jó, amikor valaki ennek a gondolatának a lendületében viszi az életet, és azt mondja, nekem még dolgom van, nem halhatok meg fiatalon. Ez egy jó válasz a helyzetre, az állapotra, és beleérte mindenre, amit ott átélünk. Csak nem válasz a létezésre. A létezésemre nem lesz válasz, hogy elmúltam 80, és... Ezért a kérdés, hogy miféle spirituális választ tudunk, hitből adódó választ tudunk adni az emberi természetünknek erre a vonására. És eszembe jut Carl Gustav Jung, lélektani szakember, aki azt mondta, beszélgetek haldoklókkal, és az a tapasztalatom, akik valamiképpen abban a meggyőződésben élnek, hogy a halállal nem fejeződik be élet, az élet, hanem van tovább, hogy ők jobban viselik az utolsó szakaszt. Ezért ő a következő választ mondta erre, ez még mindig a lélektani rész, ha receptre föl lehetne írni a halálon túl életbe vetett hitet, fölírnám orvosként receptre. De ez még mindig ide tartozik. És mi az, ami egy kicsit talán több? Ezt úgy mondanám, ami a spirituális válasz, ahogyan megküzdünk a saját halandóságunkkal, megérthetjük azt, hogy a szó szoros értelmében nekünk sosem a halállal van dolgunk, még csak nem is a saját halálunkkal, hanem a halandóság fölhívja a figyelmünket arra, hogy nem mindegy, hogy hogyan élek. És amikor megpróbálok és elkezdek úgy élni, ahogy érdemes, beleértve azt is, hogy Isten mire mondaná azt, hogy te az én szeretett gyermekem vagy, kedvemet találom benned. Hogy amikor valaki elkezd úgy élni, hogy nap-nap után azt mondja, ahogy ma éltem, szerintem így érdemes, és onnan tudom eldönteni, hogy így érdemes, hogy szerintem az égből a mennyei atya azt mondta volna nekem ma, hogy ma kedvemet találtam benned. És az ember minél inkább úgy él, ahogyan érdemes, annál kevesebb dolga van a halállal. Hiszen ha úgy élek, ahogy kihozom magamból a legjobb lehetőségeimet, úgy, ahogy érdemes, annál többet úgy sem tudnék tenni, akkor megtettem, amire képes vagyok. És ha valaki ezt megteszi, nincs dolga a halállal, hanem az élettel van dolga. Ezért, ha komolyan vesszük a halált, és úgy élünk, ahogy érdemes, egyszer csak egész, hát ez a spiritualitásnak a halált fölülmúló tapasztalata bennünk. Egyszer csak az élet kellős közepén találjuk magunkat, és szinte egyáltalán nem lesz dolgunk a halállal, hanem a leginkább az élettel. Hadd menjek tovább. Negyedik gondolat, van a fájdalom és a sebezhetőség. Nem tudom, szíven ütötte benneteket a mai evangélium kezdősora, hogy amikor a gyötrelmek véget érnek. Hát, ha valaki szenvedett már életében, akkor tudja, hogy ennek a mondatnak van realitása. Tehát itt van az emberi természet a maga fájdalmával, gyötrelmével és azzal, hogy az ember sebezhető. Sebezhető a lelkünk, a szívünk, a testünk. Annyira védtelenek vagyunk. És eszembe jutott David Lang, egy pszichiáter, idős korában egy kicsit eltávolodott attól, hogy orvosként segítsen, és kérdezték tőle talán az egyik utolsó interjújában, hogy hát ön... ha bekerülne mondjuk egy pszichiátriára, annyira tönkre menne a lelke, annyira sérült és beteg lenne, hogy mit várna ott, hogy mit tegyenek önnel. Két dolgot mondott, hogy hát én, aki annyira látom a saját orvoslásunknak a határait, a végességét, az esendőségét, hogy azért két dolgot nagyon szeretnék. Az egyik, hogy bánjanak velem emberségesen. A másik pedig, hogyha erős fájdalmaim vannak, adjanak egy kis fájdalomcsillapítót. És én ezt a kettőt igazi, lényegi, lélektani válasznak tekintem a helyzetre, a megélésére, arra az állapotra, amit az ember átél. Bánjanak velem emberségesen, és csillapítsák a fájdalmam. De ha ezt megteszik nekünk és értünk, lehetünk a szívünk mélyéből hálásak, de ez mégsem lesz válasz az ember kikerülhetetlen sebezhetőségére. És akkor mi adhat itt valamilyen spirituális választ? Emlegettem már nektek ezt a mondatot. Eli Wieselt arról kérdezték, holokauszt túlélő, megtapasztalta az emberi sebezhetőséget és az emberi fájdalmat. És megkérdezték tőle, hogy meg tudná-e mondani, mi volt Auschwitz értelme? És Eli Wiesel a következőt válaszolta, remélem semmi. Arról is beszéltünk már, hogy itt vagyunk a negyedik hullámnak most már a felszálló ágában, hogy föltesszük ezt a kérdést a sebezhetőségünk miatt, hogy miért van ez a világjárvány, mit tesz ez velünk. És én szívem szerint azt mondanám, az embernek erre a kérdésre nem kell tudni válaszolnia. Nem kell tudnom, miért van ez a járvány. Az embernek arra a kérdésre érdemes tudnia válaszolnia, hogy hogyan élhetek értelmes életet akkor, ha világjárvány kellős közepén vagyunk. Nem Auschwitznak kell, hogy legyen értelme, reméljük nem volt értelme. Nem ennek a járványnak kell, hogy legyen értelme, hanem az ember akar értelmes emberi életet élni járvány idején is. És az ember, aki az összes sebezhetőségével és az embertársai sebezhetőségével együtt is megtalálja azt, hogy hogyan élhet értelmes emberi életet, miközben lehet, hogy mint hogy Jézus azt mondja, mikor fog ez történni? Nem tudom. És attól, hogy nem tudom, még nagyon is értelmes életet éltem. Mert nem azt firtattam, hogy de akkor pontosan mikor és hánykor, hanem hogy hogyan élhetek értelmes életet. És mi akkor a válasz a fájdalomra és a sebezhetőségre spirituális értelemben? Azt kérdezték megint csak egy haláltábor túlélőtől. Mondaná meg, önökben, túlélőkben van-e valamilyen közös vonás? Hát csak néhány százalékuk élte túl. Van valami közös tehetség? Ez egy adottság, egy képesség? És ez a túlélő a következőt válaszolta. Van bennünk közös vonás. Mindegyikünkben. Valakik valamikor segítettek nekünk. Gondolja, hogy a haláltábort saját erőből túl lehetett élni? Az ember annál sokkal sebezhetőbb. Mit jelent a spirituális válasz? Ahogyan ez a valaki folytatta és azt mondta, sokszor, akik segítettek nekünk, hogy mi túléljük, ők ott maradtak. Mi a spirituális válasz a sebezhetőségre, amikor valaki szabadon a sebezhetőséget és a fájdalmat vállalja valaki másért? Mert abban ott feszül az önfelülmúlás. És az egy valódi spirituális válasz lesz a saját sebezhetőségre, amikor már nem a kiszolgáltatottság miatt szenvedek, hanem azt mondom, hogy ezt érted, vállaltam. Következő, bizonytalanság és nem tudás. Így mondanám, a bizonytalanság az állapot, amiben vagyok, a nem tudás az a helyzet, hogy hát nem tudjuk, hogy ez pontosan mikor és hogy van. Milyen emberi választ adhatunk rá és érdemes rá adni? Eszembe jutott egy hölgy, pszichológus. Ő maga meséli el ezt a történetet, és azt mondja, hogy én egyetemi hallgató voltam, éppen tanultam még, vége volt a vizsgaidőszaknak, és az utolsó vizsgám napján találkoztam egy évfolyamtársnőmmel, már mentünk haza, már letettük az egész fél évet, és én boldog voltam, hogy jön a nyár, és ő pedig olyan nagyon csak olyan szolidan, olyan magába fordulóan, olyan csendesen mondogatta, hogy hát jön a nyár, jön a nyár. Hát nem tudom, hogy nekem jön-e a nyár. De ez a fiatal pszichológia hallgató hölgy nem értette ezt az üzenetet, és aztán elváltak, hogy továbbra is lelkes volt, és mondta azt, hogy na, hát nyaralunk, és Balaton, és néhány nap múlva kereste a társát, vagyis hát őt a rendőrség, és a két nyomozó azt mondta, hogy hát mi ennek az XY évfolyamtársnőjének a halála ügyében nyomozunk. És a nyomozás azt derítette ki, hogy ön volt az utolsó, aki föltételezhetően, akivel ő még találkozott. Hogy mit tudna elmondani erről a halálesetről. És akkor derült ki ennek a pszichológia szakos hallgató hölgynek, hogy abban a pár perces beszélgetésben ő nem ismerte föl, hogy öngyilkossági krízisben van a másik személy. Mondhatnám így is, mindenféle kritika vagy gúny nélkül, hogy még nem tanulták. Hogy ő neki azt nem kellett tudnia fölismerni, mert még nem tartottak ott a tananyagban. És ez a pszichológia szakos hallgató hölgy a tudomány ágának az egyik legnevesebb képviselője lett. És a következőt mondja el erről az élményéről. Én ott 20 évesen megértettem azt, hogy amit megtanulok a lélekről, az emberről, az nem tananyag. Hogy onnantól kezdve én nem valami tananyagból vizsgáztam, hanem tudtam, hogy minden egyes mondat, amit én ott tanulok, az lehet, hogy életet fog menteni. És ettől kezdve minden, ahogy az egész életemet végig tanultam, annak a hátterében nem az volt, hogy karriert akarok, vagy előre akarok jutni, hanem az, hogy tudtam, hogy minden mondat, amivel többet tudok, lehet, hogy valakinek az életét menti meg. Az ember, aki úgy dönt, hogy egy egész életen keresztül tanulni akar, mert minden, amit megtanul, lehet, hogy valakinek az életét menti meg. Egy kitűnő lélektani válasz a nem tudásra. Arra, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk, és bizonyos dolgokat a nagyobb részt sosem fogjuk tudni. De ez egy jó lélektani válasz, amivel jó lélekkel lehet végigélni az életet. De milyen válasz adható akkor, hogyha valamilyen spirituális választ szeretnénk erre adni? A válaszunk lehet az, hogy az élet élhető akkor is, hogyha nem értek benne mindent. Olyan szép számomra az, amikor a nő kér valamit a férfitől, és a férfi nem kérdez vissza, hogy miért. Hogy miért én? Miért most? Miért ezt? Miért így? Egyáltalán hogy jutott ez eszedbe? Olyan felszabadító, amikor halljuk Jézustól például ezt a mondatot, hogy hát a mennyei atyám akarata miatt. Lehet, hogy ezt most pontosan nem értem, csak ezt kérte tőlem. És mert ő kérte tőlem, az elég nekem. Mert a lélektani választ megadom, megpróbálok mindent megérteni, ami érthető, de közben, ha Isten kér tőlem valamit, azt megteszem azelőtt is, hogy megérteném. Mert lehet, hogy a megértés később jön. Zorbász a görög. Nem tudom, ismerőse számotokra, milyen gyönyörű az a sor, ahogy Zorbász a görög a következőt mondja. Táncolni kell, uram, a zene majd megjön valamikor. De a keresztény ember ez a valaki. De lehet, hogy a zene még nincs, de oda rakom magam. A zene majd megjön valamikor. Következő félelem és fenyegetettség. Milyen választ adhatunk, lélektani, emberi választ az állapotra és a helyzetre? Vegyük a legsúlyosabb esetét, a halálfélelmet. Nem tudom, rácsodálkoztatok-e arra, hogy a halálfélelemnek csak a kisebbik része vonatkozik az elmúlásomra, mert a nagyobb része a szeretteimre vonatkozik. Az életre vonatkozik. A halálfélelem nagyobb részének a tartalma az, hogy mit fogok magam után hagyni. Hogy mi lesz a szeretteimmel, ha elmegyek. Hogy ki és hogyan fog majd az ő életükben jót adni nekik. Hogy megtettem-e mindent, amit érdemes. A félelemnek a legmélye a halálfélelem. És a halálfélelemnek a legmélyén nem csak a halál köszön nekünk, hanem az élet. És azt kérdi tőlünk, hogy megtettél-e mindent, amire képes vagy. És amikor valaki elkezd félni a halál félelemmel, akkor milyen nagyszerű lélektani válasz az, hogy ki kristályosodik ebből, hogy hogyan érdemes élnem. Hogy kikért és hogyan lesz érdemes élnem. És attól kezdve minden percet abban a meggyőződésben, de abban a megtiszteltetésben élem, hogy akkor most úgy élek, és azoknak adok, és úgy adok, ahogyan érdemes. És ezáltal érdekes módon elkezd csökkenni a halálfélelmem. Hadd mondjak akkor egy utolsót, mégpedig, ez a következő, hogy ott van a mulandóságunk, és a mulandósággal együtt a végességünk, és a mulandóságban és a végességben megélhetjük a magányosságot is. Milyen lélektani választ adhatunk erre? Egy nagyon számomra érdekes kutatásról hallottam, ez pedig a következő. Itt vagyunk a világjárvány kellős közepén. És a világjárványban arra voltak kíváncsiak, hogy hat ránk a természet. Ugye erről nem is kell különösebben okolni, a természet jól hat ránk. Hogy érdekes módon az ember, aki küszködik a mulandóságával, a végességével, és kimegy a természetbe, oldódik a szorongás, oldódik a stressz. Oldódik a félelem és a bizonytalanság. Miért? Mert ahogy a pici ember ott van a hatalmas természetben, az égbolt és a fák és az erdők, a fenyvesek és a tölgyesek és a többi, mi élünk át tudatosítás nélkül is. Na hát, van itt nálunk valami több. Tehát már akkor is volt, mikor én voltam. Még mielőtt lettem volna is volt, és elköltözök innen, ez az erdő akkor is lesz. Ez az égbolt akkor is lesz. Az ember kilép a természetbe, és átélheti a szó leggyógyítóbb értelmében, hogy van nálam valami több, és de jó, hogy én ezt a többet látom, és ez a több hat rám, és én ennek a többnek, hiszen én ennek a többnek része vagyok, hogy ez még az erdőben is így hat az emberi lélekre. De ami igazán érdekes volt számomra, arra voltak kíváncsiak, hogy világjárvány idején, hogy hat ránk az épített környezet. Az derült ki, hogy még az épített környezet is jól hat ránk. Mert kimegyek, sétálok az utcán, és azt mondom, te milyen gyönyörű, te 20-as években építették. Ki élt itt a 20-as években? Megyek tovább, századfordulós. Megyek tovább, háború után épült. A műemléki épített környezet az emberi lelket gyógyítja. Pedig csak tárgyak, és mi készítettük őket. Nem megrendítő, hogy járok a műemlékek között, és jól hat rám, mert hírt ad egy épület arról, hogy az emberi mulandóság, végesség, esendőség és korlátok, hogy azok mennyire csak itt és most hatnak és itt és most bizonyulnak olyan végérvényesnek. Mert mi a spirituális válasz? Jézus ebben az evangéliumban annyira szépen és izgalmasan mondja, hogy az ég és föld el fognak múlni. Kétség kívül a műemlékekkel és az erdőkkel együtt a szavaim nem veszítenek érvényességükből. A szavaim nem múlnak el. És amikor a kicsi ember komolyan veszi a nagy Isten szavát, és elkezdünk ahhoz kapcsolódni, és abból táplálkozni, hát Isten szava mennyivel sokkal inkább túlmutat a mi végességünkön és kicsinségünkön, mert az a szó teremtette ezt a világot. Az a szó vált meg bennünket, és az a szó mondja nekünk, hogy szeretlek téged. És milyen szép, hogy az ember ebben az esendőségben, mulandóságban és végességben átéri sokszor a saját magányosságát. És mit mond Jézus? Úgy lesz az, hogy a föld végső határáról is Isten mindenkit összegyűjt. És hogy mi küzdhetünk a magányossággal, de ez a magányos, a személy magányosság a személy voltunkról ad hírt, hogy személyek vagyunk, megismételhetetlenek és rendkívüliek, egyediek, de ennek az az ára, hogy néha magányosnak érezzük magunkat. És erre a spirituális válasz az, hadd mondjam most így, beszélgettem néhány nappal ezelőtt valakivel, aki készül a keresztelésre. És mondtam neki, hogy hát meg fogom rajzolni a keresztjelét a homlokodra, hogy örömmel és szeretettel fogad téged a keresztény közösség. Tudod te azt, hogy neked nem csak Istennel lesz kapcsolatod, hanem a szentek, a te barátaid lesznek? És rám nézett, egy fiatal valakiről van szó, és a következőt mondja, cimboráim lesznek a szentek? Hát milyen lelket fölemelő, ha valaki úgy él ezen a földön, hogy a szentek a cimboráim. Hogy nekem a szentek a barátaim. És a szentek a puszta létezésükkel túlmutatnak azon a korlátoltságon és végességen és mulandóságon és esendőségen, amit én most olyan erőteljesen megélek. Ezért a záró mondat így szól, szükséges lélektani válaszokat adni helyzeteinkre és állapotainkra, de a létezésünkre Isten inspirálta válaszokra van szükségünk.